Tehát a mai alkalommal folytatjuk a folytonossági feltételek vizsgálatát. Az eddigiekbe két olyan folytonossági, nem merek lehajolni, mert szétesik a berendezés. Olyan folytonossági feltételeket vizsgáltunk, amik az zárt görbére vett integrálon alapultak, és ez a villamos térerősség tangenciális komponensére és a mágneses térerősség tangenciális komponensére vonatkozott. Most normális komponensekre vonatkozó peremfeltételeket vizsgálunk, amelyek felületi integrálokból adódnak majd ki. Tehát kezdjük talán most a mágneses esettel. Tehát van két közegünk, az egyiknek a permeabilitása mű 1, a másiknak mű 2. Az egyik oldalon az indukcióvektor B1, a másik oldalon B2. Kollégák, már legutóbbi alkalommal fölhívtam a figyelmüket, hogy az ábra egy kicsit becsapós, mert erőltetett módon fejezik ki, hogy az egyik bal oldalon, a másik jobb oldalon van, holott a térvektorokat a tér ugyanazon pontjába szoktuk rajzolni. Na most ráadásul, tehát mind a kettőnek a vége itt kellene, hogy legyen, de az egyik persze a határ jobb oldalán, és a másik a határ bal oldalán. Hát ezt fejezi ki ez az ábra, hogy jól meg tudjuk különböztetni őket. Na most vegyünk itt föl egy zárt felületet, ami, hát olyan, mint egy cipőpasztás doboz, tehát egy ilyen hengeres felületet kell elképzelniük. Most ezt nem akartam egyszerben megrajzolni. Ami az oldala delta A lapjának a területe, tehát az egyik oldal lap, másik oldalapnak ugyancsak delta A a területe, és ez a méret pedig legyen delta L. Na most nem lesz vonalintegrál, úgyhogy nem kell javítanunk majd. Tehát ez a méret legyen delta L. És írjuk föl erre a zárt felületre, amit tehát mondom egy ilyen cipőpasztás doboznak felel meg, azt, hogy a indukció felületi integrálja zárt felületre 0. Ugye más szavakkal ez azt jelenti, hogy az indukció vektor forrásmentes. Hát most, hogyha fölírjuk, akkor ugye ez a skalár szorzat azt jelenti, hogy a B-nek csak a merőleges komponense számít, mert a dA vektor az a felületi normális vektor, és ha skalárisan megszorozzuk a valamilyen vektorral, annak a vektornak a normális irányú komponensét kapjuk. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy a B, na most, a felületi normális ráadásul a zárt felületből kifelé mutat. Tehát ezen az oldalon a normális ebbe az irányba mutat, ezen az oldalon viszont ebbe az irányba, mert a zárt felületből kifelé mutat. Tehát ebből rögtön látjuk, hogy a bal oldalon a normális komponens -1-szerese szerepel, tehát -B1-szer dA. A jobb oldalon viszont B2N-szer dA, és van még a plusz a palást. Tehát mondjuk úgy, hogy fluxus, valamilyen kis fluxus növekmény palást. Vagyis a cipőpasztás doboznak erre az oldalapjára. Erre jut eszembe, hogy az ember szívesen használ ilyen hasonlatokat, és lassan-lassan a cipőpasztás doboz kimegy a divatból. Önök már inkább a tubusost ismerik. És ezzel kapcsolatban jut eszembe, hogy egy nagyon jó vicc volt, amelyik azt a poént használta ki, hogy a régen a benzinkutaknak a töltőcsöve az így oldalról ment be. Hát azt a vicc, hogy most hiába mesélje el az ember, pedig jó vicc, mert az emberek szem előtt nem jelenik meg képszerűen ez a bizonyos dolog. Egyébként az örök fantáziájára bízom, hogy a poén az milyen része volt az embernek a saját fülébe, mert végül is ezen alapult ennek a viccnek a poénja. Na, tehát visszatérve, talán nem is olyan jó dolog, hogy ennyire hangoztatom ezt a cipőpasztás dobozt, de ez a palástja minden esetre, delta fi palást, egyenlő 0. És most tartson a DL nullához. Tehát minden határon túl közelítjük ezt a két felületet, akkor a palástra vett felület integrál, mivel a palásnak a felszíne megszűnik, az egyszerűen 0 lesz, és ilyen módon azt kapjuk, hogy az indukció vektor normális komponense folytonosan megy át két közeg határán. Kollégák, mindjárt mondani kell egy példát a mágneses köröknek, például a légrésébe. Tehát itt a vasba, na most talán inkább erővonalakat rajzolok, és akkor azt tudom, hogy B vas, és a levegőbe pedig az indukció B levegő. Amennyiben feltételezzük, hogy a teljes indukció normális irányú, amelyiket azt jelenti, hogy a szórástól eltekintünk, ugye ha a légrés nem nagyon kicsi, akkor itt azért lesz szórt téroldalt, de ha a szórástól eltekintünk, akkor azt mondhatjuk, hogy a teljes indukció normális irányú, vagyis ebből az is következik rögtön, hogy B vas egyenlő B levegővel. Tehát a vasba és levegőben az indukció nagysága megegyezik. És akkor nézzük meg az utolsó folytonossági feltételt. Ez viszont megint két különböző permittivitású közeg határára vonatkozik, és most az eltolási vektort fogjuk vizsgálni. A bal oldalt az eltolási vektor D1, jobb oldalt az eltolási vektor D2, és hát megint felvesszük ezt a bizonyos cipőpasztás dobozt, aminek az oldalirányú, na ott folytonosan vettem fel, akkor vegyük fel itt is folytonosan. Az oldalirányú mérete delta A, vagyis hát a lapjának a területe delta A, és a doboznak a magassága pedig ez a méret az delta A, DL. És akkor írjuk föl most azt a törvényt, hogy az integrál, zárt felületre vett integrálja az eltolási vektornak, az megegyezik a zárt felület belsejében lévő összes töltéssel. Hát a szimbolikusan vissza tudtuk írni, hogy integrál rho dv, de persze ez konkrét esetben lehet ponttöltés, ugye speciális eset ennek, hogy ponttöltés van az zárt felület belsejében, ismerik önök, ugye a ponttöltésnek a terét pontosan itt számítjuk ki. Lehet felületi töltéssűrűség, amikor is ide a felület, annak a felületi integráját, lehet vonalmenti töltéssűrűség. Tehát ennek sokféle konkrét megnyilvánulása lehet. Ez egy általános kifejezés arra, hogy a felületen belül lévő összes töltés. Na most akkor írjuk föl itt is. Megint a normális mindenütt kifelé mutat. Tehát emiatt a baloldali részbe mínusz D1 normális szor delta A, és a jobboldali részbe plusz D2 normális szor delta A, plusz delta fi a palástra. Hát ez persze egy másik fluxus, mert az általában, ha egy fluxust írok minden index nélkül, akkor az mágneses fluxust jelent. Hát ez most villamos fluxus, aki akarja, ide írhat egy elektromos felső indexet, vagy valamit. Tehát ez a D-nek a felületi integrálja. Persze nem túl fontos, mert úgyis nullához fog tartani. És most nézzük meg, hogy majd ha ezek minden határon túl közelednek egymáshoz, bent tud-e rekedni valamilyen töltésfajta. Ugye már a tértöltést azt a térfogattal kell szorozni, a térfogat nullához tart, hogyha ezeknek a távolsága nullához tart. Tehát a tértöltés hatása biztos nem lesz. De észrevehetjük, hogy ha van felületi töltéssűrűség a két közeg határán, az bizony akkor is megmarad, ugye már ennek egy felület elég ahhoz, hogy elhelyezkedjen. Tehát ez akkor is megmarad, hogyha a doboznak ez a magassága nullához tart, ugye beleszorul, mint egy ebbe a végtelen keskeny dobozba. Tehát ide írhatjuk, hogy a felületi töltés sűrűség szorozva delta A-val. Ez a benne lévő összes töltés. És most a DL nullához tart, akkor a paláston átmenő fluxus az kiesik, a deltával egyszerűsíthetünk, tehát a következő folytonossági feltételt kapjuk. Az indukció vektor, az eltolási vektor normális komponense általában ugrik, és az ugrás nagysága, az ugrás nagyságát a felületi töltéssűrűség szabja meg. Különleg dimenziós timmel, mert hát a szigma az amper szekundum per négyzetméter, és az eltolási vektor dimenziója is amper szekundum per négyzetméter. Amennyiben nincs az elválasztó felületen feletti töltésűrűség, akkor az általános vektor normális komponensen folytonosan megy át. Nos, erre is nézzünk egy nagyon fontos gyakorlati példát. Elektródák felülete. Tehát itt van egy fémelektróda, és raffozással ábrázolom, hogy ez a része, ami nem érdekel minket, tehát az általunk vizsgált tartományból ki van rekesztve. Úgyhogy itt egy tulajdonképpen egy peremfeltételről van szó, ezt a tartományt vizsgáljuk. Belül a D nullával egyenlő. Ugye a villamostér is nulla. Ennek a magyarázata az, hogy amennyiben van benne villamostér, az olyan villám gyorsan átrendezi a töltést a felületen, hogy az belül nulla teret adjon. Tehát egy ilyen átrendeződésről van szó. Ez hozza létre belül a villamostérnek, és így a... Na most ezt vehetjük mondjuk D1-nek konkrétan, tehát ez lesz az egyes tartomány. Ideális vezető belsejében az eltolási vektor is nulla. Ebből az következik, hogy a D2 normális, az a felületen lévő felületi töltéssűrűséggel egyenlő. Tehát itt van szigma felületi töltéssűrűség a felületen, de már korábban láttuk, hogy az elektródára a villamostér erősség és így az eltolási vektor is merőleges, tehát nem csak a normális komponensre mondhatjuk azt, hogy a felületi töltéssűrűséggel egyenlő, hanem a teljes D2 megegyezik a felületi töltéssűrűséggel, mert tehát ezt máshonnan tudjuk, egyébként a villamos térerősség tangenciális komponensének folytonosságából, mert D merőleges a felületre. Tehát a teljes D normális irányú. Hát kollégák, ez egy nagyon fontos dolog, például egy mondok, ez már a lépcsőbe a következő alkalmazás. Ugye többnyire mi, ha egy feladatot megoldunk, és az elektrostatikában a szigorú megoldásoknál is, először ismerjük a külső teret, ismerjük a potenciált, ismerjük a külső teret, és akkor teszünk fel azt a kérdést, hogy milyen töltéssűrűség van az elektródákon. Ez az összefüggés az, ami ismert tér, mert ugye ki tudjuk számítani a teret az elektródák felületén, tehát ismert tér esetén megadja a felületi töltéssűrűség értékét. Aztán mondok egy másik példát, ami egy egyszerű kis példa tulajdonképpen. Tehát van egy gömbünk, és azt kérdezzük, hogy mekkora lehet a gömb töltése ahhoz, hogy a levegőnek az átütési szilárdságát ne haladja meg a maximális térerő, vagyis a gömb felszínén fellépő térerő. A levegő átütési szilárdsága 30 kV per cm, vagyis 3×15 volt per méter. Most rögtön látják, hogy a maximális térerősségből ki lehet számítani az eltolási vektor normális az eltolási vektort a felületen, egyszerűen epsilonnal szorozva, ezzel még van a felületi töltéssűrűség, és ezt már csak 4π/r² kell megszorozni, és megvan a gömb ösztöltése. Hát persze, ha az ember egyenes utat választ, akkor ugyanezeket az egyszerű összefüggéseket kapja, ott is szerepel a gömb felszíne, tehát kiindulhatunk abból, hogy E=q/4π/r². Ebből a Q-t meghatározunk, az eredmény ugyanaz lesz. Hát kollégák, ezzel befejeztük a folytonossági feltételeknek a tárgyalását. A folytonossági feltételekre még egyszer mondom, hát itt speciális példákat láttak, de általános esetben azért van szükség, mert sokszor van az, hogy tartományonként oldunk meg egy feladatot. Tehát most mondok egy példát, az üvegszál, ami hát manapság egy nagyon gyakran használt valami. Az üvegszálnak a terét úgy célszerű kiszámítani, hogy külön kiszámítjuk a magában az üvegszálban a teret, és utána kiszámítjuk a környezetébe. És utána illeszteni kell ezt a két részt megoldást, és pedig úgy, hogy a villamos térerősség tangenciális komponense és mondjuk a mágneses térerősség tangenciális komponense folytonos legyen. Tehát összeillesztünk különböző tartományokba felírt megoldásokat, amik még akkor ismeretlen konstansokat tartalmaznak, és ehhez az összeillesztéshez van szükség a folytonossági feltételekre. Na most akkor a legutóbbi alkalommal fölírtuk már a majdnem a teljes megszervezett rendszert integrális alakba. Bizonyos kiegészítésekre van szükség, és én ezeket a kiegészítéseket fogom most megtenni. Az első ilyen kiegészítés az eltolási áramsűrűség. És most visszatérek egy olyan rajzra, amivel én a folytonosság egyenletet illusztráltam önöknek. Tehát itt van egy vezető, most várjunk csak, hogy szép legyen az ábránk, habár nem fogunk nagyon térbeli ábrát csinálni. Ez itt végződik egy elektródába. És ennek az elektródának a párja persze megvan, úgyhogy ez egy kondenzátor tulajdonképpen. És ez a kör aztán záródik is valahogy kívül. Na most a következőt találtuk, hogy ha egy ilyen zárt felületre alkalmaztuk a folytonossági feltételt, hát akkor még nem vezettük be a töltésnek az időbeli változását, de minden esetre azt kaptuk, hogy itt befelé folyó áramsűrűség van, és nem láttuk, hogy mi történik az árammal, mert kifele se, ahol nem jön. Hát akkor azt mondtuk, hogy itt a töltés felhalmozódik ezen a lemezen, vagyis az áram eltűnhet egy zárt felület belsejébe, de akkor ott a töltésnek növekedni kell, ezt fejezi ki a folytonosság egyenlet. Most egy kicsit más szempontból nézzük meg, tehát mi történik itt. Azt hiszem, hogy tovább mehetünk is, akár fölírhatom ezt a feszültségforrásos kapcsolást, amikor is ez az UVT forrásfeszültség lineárisan növekedett az időfüggvényébe. És ennek a következtében mi történt? Ide, mondjuk a jelen pillanatban van itt 3 darab pozitív töltés, itt pedig van 3 darab negatív töltés. Na most érkezik egy pozitív töltés. Hogyan folyik át az áram a kondenzátoron? Ezt a kérdést tesszük fel, hogy folyik az áram a kondenzátoron? Hát egyszerűen úgy, hogy ha megérkezik egy újabb töltés, akkor az innen elzavar egy töltés, tehát egy plusz fog folyni ebbe az irányba, és egy kicsi igazítani való van, mert a forrásfeszültségnek a nyila az nem egészen stimmel ezekhez a, hogy legyen ilyen. Ugye, mert a feszültségforrásnak ez a pozitív kapcsa és ez a negatív. Jó? Tehát elzavar egy pozitív töltést, amit elmegy, és akkor itt megint marad egy negatív. Tehát mit vettünk észre? Azt, hogy érkezett a baloldali kondenzátor lemezre egy pozitív töltés, és a jobboldali kondenzátor lemezről tovább ment egy pozitív töltés. Mintha az áram átfolyt volna. És most nézzük meg, hogy mi történik. Na, még egyet a szimmetria kedvéért, még egy ötödiket is ide rajzolok, hogy szép legyen. Változik időben a felületi töltéssűrűség, tehát ezt veszük itt észre, ahogy érkeznek az újabb töltések, és pedig hát ebben az esetben lineárisan növekszik, vagyis egy időtől függő felületi töltéssűrűséget kapunk. De az épp az előbb látott folytonossági feltételből következik, hogy ha itt a lemezen időben változó felületi töltéssűrűség van, akkor itt időben változó eltolási vektor lép fel. Tehát írjuk ide, hogy DT. Eltolási vektor kíséri ezt a jelenséget, és Maxwell tisztára spekulatív úton a következőt mondta, ha az eltolási vektor időben változik, akkor ő hozzá egy áramsűrűséggel jellemezhető, mennyiség köthető, ezt úgy hívjuk, hogy eltolási áramsűrűség, aminek az értéke az időtől függő eltolási vektor idő szerinti deriváltja. Nézzük meg, egyelőre komolyabb érvet nem tudok felhozni emellett a gondolat mellett, mint az, hogy ez valóban áramsűrűség dimenziójú. Tudnék, a d amperszekundum per négyzetméter, és idővel el van osztva. Tehát az s szekundum kiesik, és marad az, hogy amper per négyzetméter, tehát valóban áramsűrűség dimenziójú. Most kollégák, mit tudunk erről, miért érdemes bevezetni egyáltalán? Azért érdemes bevezetni, mert kiderül, hogy ennek akkor is mágnesező hatása van, hogyha a környéken közönséges áramot hordozó vezeték nincs. Például elektromágneses hullám mondjuk a Uránusz bolygó közelében, hát most nagyon vizsgálják ezeket a távolabbi bolygókat is, tehát ott ki van egy szonda küldve, ott van egy elektromágneses hullám, amelyik terjed a bolygó közitérbe, nincs sehol vezetési áram, tehát nincs sehol elektromozgás, és mégis a villamostér időbeli változása mágneses teret kelt. Na, hogy lehetne ezt észlelni? Ugye önmagában azt mondjuk, hogy és még egy ábrát rajzolok, mert nem akarom ezt tovább összefirkálni. Ami kényszerít bennünket arra, hogy itten valamilyen áramsűrűséget fölvegyünk a kondenzátor lemezek között, az a gerjesztési törvénynek az ellentmondásossága. Tehát ha itt van a kondenzátor, most egy kicsit sablonosabban rajzolom, és itt áram folyik, alkalmazunk a gerjesztési törvényt, tehát azt, hogy integrál HDL egyenlő integrál JDA. Tehát ha a mágneses térerőséget zárt görbére integráljuk, akkor megkapjuk a zárt görbére feszített felületet, döfő összes áramot. Kicsit lamposabban azt tudjuk mondani, hogy a zárt görbén belül folyó összes áramot. Érdemes öröknek ezt megtanulni így. Zárt görbére feszített felületet, döfő összes áramot. Na, legyen itt a zárt görbe. Most, ha fölveszünk egy ilyen felületet, amelyik, hát mondjuk ezen a ponton döfi, az árammal átjárt vezető, akkor egyértelműen azt kell, hogy a H-nak a zárt görbre vett integrálja, a felületet döfő I árammal egyenlő. És ugye azt szoktuk hangoztatni, hogy ez a törvény független a zárt görbére feszített felület alakjától. De most, ha valaki idáig megy, és itt vezeti el az zárt görbére feszített felületét, akkor bajban van, azt mondja, hogy van itt mágneses térerősség, vagy nincs mágneses térerősség, mert amikor ilyen felületre használtam, volt, és amikor ilyen felületre használom, akkor most nincs. Hát kollégák, kiderül, és ezt kísérletileg is meg lehet nézni, és hogy biztosak legyünk benne, hogy nem ez az áram hozta létre ezt a mágneses térerősséget, árnyékolni, egy koaxiális kábellel megoldhatjuk az egészet, hogy bezárjuk a vezetőt egy árnyékolásba, és kiderül, hogy önmagában a kondenzátor lemezek között folyó eltolási áramsűrűség is mágneses teret kelt. Ezt ki lehet mérni. Persze, ezen sok megérteni való nincs, ezt el kell fogadnunk, ez egy természettörvény. Tehát az eltolási vektor időbeli változása mágneses teret kelt. Úgyhogy ezzel a kiegészítéssel, aminek egyébként még majd további bizonyítását fogjuk adni azzal, hogy így van igazán rend a Maxwell egyenleteken belül, hogyha ezt a tagot is figyelembe vesszük. Tehát ennek a kiegészítésével most már az első Maxwell egyenlet ilyen alakba írható föl. Integrál HDL egyenlő, integrál ára, J plusz dd per dt dA. Tehát hogy kell ezt mondanunk? Vagy a vezetési áram mágneses teret kelt, az eltolási áram mágneses teret kelt, és van olyan eset, amikor mind a kettő együtt fellép, ez a helyzet például a veszteséges szigetelőbe. Veszteséges szigetelőbe a szigetelő vezetőképessége miatt van vezetési áramsűrűség is, de hát mivel ő szigetelőanyag, van benne eltolási áramsűrűség is. Tehát kollégák, érdekes dolog a kondenzátort, önök nagyon jól ismerik és nagyon sokszor használták, és most tudomásul kell venniük, hogy minden kondenzátor belsejébe eltolási áram folyik. Ezt néha nevezik kapacitív áramnak. Kondenzátor belsejébe is eltolási áram folyik, mert benne a villamos térerőség az időben változik. Tehát azt mondhatjuk, hogy a kondenzátoron azért folyik át az áram, mert a vezetési áramsűrűség eltolási áramsűrűségbe folytatódik. Tehát ezzel megvan az egyes kiegészítésünk. Ezt a tagot Maxwell kizárólag spekulatív úton, és végig megjegyzünk, ennek a tagnak a megjelenése azonnal lehetővé tette az elektromágneses hullámok megértését, vagy rámutatott az elektromágneses hullámoknak a létére, és hát a legfényesebb bizonyíték arra, hogy ez ez önmagában mágneses teret kelt, az, hogy sikerült az elektromágneses hullámokat kimutatni, ugye hertznek. Na, ez volt az egyes számú kiegészítésünk, tehát az eltolási áramsűrűség bevezetése. Mit akarok? Ezt akarom. A kettes számú kiegészítésünk, az pedig a beiktatott térerősség. Kollégák tanulták fizikába? Emlékeznek rá valamelyest? Vagy lehet, hogy nem is tanulták? Hát szívesen megúsztam volna. Már gyorsítás kezdés, de viszont máma egy olyan szép tételről beszélünk majd, aminek az igazi élvezetéhez hozzátartozik, hogy a beiktatott térerősség rendelkezés rájön. Na, hát akkor induljunk ki abból, hogy van egy galván elemünk. Ugye ez azt jelenti, hogy ennek van két lemeze, ami elektrolitba merül bele. Tehát itt van az elektrolit. Azért túlságosan esrafhozzuk be, inkább csak a felszínét rajzolom meg, mert ez folyadék, elektrolit. Mondjuk, hogy ez a pozitív és ez a negatív sarka. Most, ha egy ellenállással, terheléssel megterheljük ezt a galván elemet, tehát egy R-nagyságú ellenállással, akkor következőt találjuk. Kívül a térerősség, hát a pozitívtól a negatív fele mutat, tehát az elektrostatikus térerősségnek ezt a vektorát rajzolhatjuk meg. Ugyanezt, ha megrajzoljuk az elem belsejébe is, akkor itt is kell egy ilyen irányú villamos térerősséget rajzolnunk. Miért? Mert ez a pozitív kapocs és ez a negatív, és itt is a pozitívtól a negatív fele mutat. Na de mi történik? Hát ha áram folyik, ha pozitív kapocsból indul ki, itt folyik az áram, és ennek a pozitív töltésnek, ami ide jutott, át kellene menni a térerősség ellenében a másik oldalra. Ugye, hát ezt tudjuk, hogy ez megtörténik, csak nem értjük, hogy hogy lehetséges, hogy a térerősség ellenében átmegy. Mi az, ami átküldi ezt a pozitív töltést? Ezek kémiai természetű erő, vagyis idegen az elektromágneses gondolatvilágtól és az elektromágneses mennyiségektől, ezért szokták idegen térerősségnek is nevezni. Tehát az egyik a beiktatott, a másik az idegen, ez a kettő ugyanazt jelenti, beiktatott térerősség vagy idegen térerősség. Tehát ami átsegíti innen ide a pozitív töltéseket, ennek az oka egy kémiai természetű erő, amit mi nem vizsgálunk, ennek hát tulajdonképpen kvantummechanikai, de aztán ott is van elektrostatika, amikor megmagyarázzuk, hogy miért az elektron affinitás és társai, miért megy szívesebben az elektron ide, még oda. Ez az, ami átsegíti ide, és ezt nevezzük EB beiktatott térerősségnek. Na most azt látják, hogyha áramfolyás van, akkor az E egy kicsit kisebb lesz, mint a beiktatott térerősség, és ilyen módon lehetséges az áramnak ez a körbe-körbe folyása. Mi történik akkor, hogyha megszakítjuk az áramkört? Ugye akkor nem szabad áramnak folyni, és most erre önök azt mondanák, hogy mi van a térerősségekkel. Hát ilyenkor természetesen a két térerősség éppen kompenzálja egymást, tehát egyenlő nagyok lesznek. Azért egy gondolatot valamelyest írjunk ide, tehát a beiktatott térerősség az elektrodinamikától idegen erőt reprezentálja. Na, akkor sikerült egy mondatba elhelyezni mind a két jelet, mert az idegen, így is szokták nevezni, hogy idegen térerősség. Hát kollégák, ennek az idegen térerősségnek a bevezetésével most már a differenciális ohm-törvény a következőképpen néz ki. Szigmászor E plusz E beiktatott. ahol a szigma a fajlagos vezetőképesség, tehát a dimenziója a Siemens per méter, ezt már fölírtuk egyszer. Ugye van, ahol csak szólóban van villamos térerőség, beiktatott nincs, és itt látjuk például, hogy a galván elem belsejében mind a kettő jelen van, tehát a beiktatott is, meg a szokásos elektrostatikus térerőség is. Hát ezek után én most fölírnám talán még egyszer, hát ezt nem lehet elégszer fölírni, a Maxwell-gyártek teljes rendszerét integrális alakba, mert túl sok változás nincs, de írjuk akkor föl. Hát az, hogy integrális alakban, azt nem is írom már részre, azt látják a számtalan integrálból. Tehát az első megszerű, a sorrendjük is fontos. Ez a gerjesztési törvény. Ez az egyes számú Maxwell-egyenlet. Hogy kell szavakban mondani? Én mindig azt mondom kollégáknak, és a differenciális alaknál is el fogom mondani ugyanezt, hogy nem kell nagy fereket keríteni a dolognak, merjünk egyszerűek lenni. Mit mond ez a törvény? Az áram mágneses teret kelt, az eltolási áram mágneses teret kelt. Egyszerűen, nem kell itt a vonalintegrál, meg a fizikai mondani való ennek a törvénynek ez, az áram mágneses teret kelt, az eltolási áram is mágneses teret kelt. A következő egyenlet az indukció törvény, ami azt mondja, hogy az indukció időbeli változása villamos teret kelt, tehát ezt is ilyen bátran és egyszerűen tessék mondani. Tudjuk, hogy erre következménye aztán az, hogy indukált feszültség van. És akkor folytassuk a mágneses zárt felület luxusa nulla, vagy mágneses töltések nincsenek, vagy a mágneses erőolajok mindig zártak. Tehát ez, ennek a harmadik megszvegyetnek ez a mondani valója. Láttuk a múltkor egy fontos következménye, hogy ugyanarra az zárt görbére feszített különböző felületek fluxusa megegyezik. És akkor jönne a negyedik, tehát az, hogy ezt az elektrostatika Gauss-tételének nevezik, tehát egy zárt felületre integrálva, vagyis a villamos fluxusa egy zárt felületnek a belül lévő összes töltéssel egyezik meg. Ez a negyedik Maxwell-egyenlet. Az ötödik egyenlet csoportot én most egy egyszerű formába írom föl, amikor is egyirányúak a D és a Z vektor, és a B és a H vektor. És most már hát ezért csináltuk az egészet, hogy ideírhassuk szigmászor E plusz E beiktatott. Kollégák, nagy bajba vagyunk a vezetőképesség jelölésével, mert hát látják önök is, hogy ez a szigma, ez megegyezik a felületi töltés sűrűséggel. És emiatt néha gammával jelöljük a fél év elején, de akkor bajba leszünk, amikor a fél év vége fele megjelenik a terjedési tényező, olyan feladatokban, amikor a vezetőképesség is ott van, és akkor vagyunk kénytelenek a szigmát bevezetni. Hát itt most azt választottuk, hogy mindjárt az elején a szigmát bevezetjük, és ne tessék összecserélni. Egyébként kénytelen vagyok fölírni, hogy szigma helyett, tudnék a példatárba gammát is használunk. És pedig úgy, hogy az anya a fél év elején gamma, és a fél év végén változik át szigmává. Egyébként jó hírem van az elektromban, a példatár nem sokára meg fog jelenni. Kitűnő lesz, most már teljes anyag, én most utoljára még egyszer átnézem és belepiszkálok mindenütt, ahol csak tudok, őrületbe kergetve a példatár szerzőjét, de én még a hét végén végzek vele, úgyhogy nagyon-nagyon hamar, jövő héten úgy gondolom, hogy rendelkezésükre áll. Na, ez az ötödik Maxwell-egyenlet csoport. Ugye ezt a törvényt úgy hívjuk a J egyenlő szigmászori alakjában, hogy differenciális Ohm törvény. Mindenki látja, hogy el van benne rejtve ez, hogy I egyenlő G szer U. Hát ez csak úgy different. Pontosabban, ha egy hengerre alkalmazzuk egy egyenes kis henger darabkára, akkor könnyen lehet felülettel kell megszorozni mindkét oldalt, és pillanatok alatt kijön. Tehát a J helyett I, a szigma helyett vezetés, és az éj helyett feszültség, már a dimenzióból is következnek ezek a dolgok. Na most végül ide is fölírom a hatodik egyenletcsoportot, bár annak nincs sok köze. A hatodik egyenletet. Kis dupla V, 1/2 epsilon szor E négyzet plusz 1/2 műször H négyzet. Jegyezzük meg, amikor nem írtam föl, hogy ennek a dimenziója wattszekundum per köbméter, és a neve energiasűrűség. Tehát azért fontos, hogy megegyezzék. Ebből energia úgy lesz, hogy a térfogat integrált képezzük. Tehát egy térrésznek az elektromágneses energiáját úgy lehet kiszámítani, hogy ezt a kifejezést integráljuk, a térfogat integrált képezzük egy bizonyos térfogatra. Egy egyszerű példa, ha önök egy kondenzátorra ezt az 1/2 epsilonszor E négyzetet megszorozzák a kondenzátor térfogatával, akkor megkapják a kondenzátor energiáját, és pillanatok alatt kijön belőle azt, hogy 1/2 C-szer U négyzet, amit örök ismernek a hálózatok, hálózatelméletből. Hát kollégák, most egy olyan dolgot szeretnék itt beiktatni, mert az önök szeme egy kicsit káprázni szokott, mikor rotációt meg divergenciát látnak. Úgyhogy talán mielőtt bevezetjük a differenciális alakot, szeretnék itt ezekről egy pár szót szólni. Hát kezdjük a rotációval. Kollégák, a rotációnak a koordináta független definíciója a következő. A rotáció vektor, tehát persze itt a vektoranalitikai operátoroknál tudnunk kell, hogy melyiknek az eredménye skalár, melyiknek vektor. A gradiens skalárból vektor csinál, a divergencia vektorból skalár csinál, és a rotáció vektorból vektor csinál. Tehát a rotáció vektornak egy valamilyen irányú komponense, mondjuk n irányú komponense, a rotáció V-nek, V rotációjának, tehát a V egy vektor, és mivel a rotáció vektor, tehát önnekív csak valamilyen irányú komponenséről beszélhetünk, ez a következőképpen van definiálva egy határértékkel, hogy kiszámítjuk az n-re merőleges síkban zárt görbére vett integráját a V-nek, és ezt elosztjuk a zárt görbe által bezárt felülettel, tehát annak a felületnek a nagyságával. Na most kollégák, én mondok itt egy nagyon tömör meghatározást, ami szóba fejezi ezt ki. Rotáció fajlagos, lokális örvényerősség. Ja, nem írtam ide, limes, delta A nullához tart. Egy vektortérnek azt a sajátságát, hogy ilyen körbe-körbe mutató erővonalak vannak, vagy körbe-körbe mutató vektorok, azt azzal lehet kifejezni, hogy mekkora egy zárt görbére vett integrálja a vektortérnek. Ugye, mert például azt tudjuk, ha a vektortér sugaras, tehát tisztára ilyen, akkor ennek egy zárt görbére vett vonal integrálja nulla. Itt az örvény erősség nulla. De ugyanakkor, ha egy vektortér zárt erővonalakból áll, akkor az örvényerősséget, hogy mindenütt pozitív járulékot kapunk, hogyha egy zárt görbére vett vonalintegrált képezzük. Tehát a zárt görbére vett vonalintegrál az örvényerősség az önmagába visszatérő jellegnek a mércéje. Tehát ez az örvényerősség, ami a számlálóban van. Most miért mondom azt, hogy fajlagos? Azért, mert a felülettel el van osztva. Tehát ezért fajlagos, és miért lokális? Mert a delta A nullához tart, tehát az egész egy pontra ráhúzódik. Tehát írjuk fajlagos, lokális, örvényerősség. Na most, még érdekes, hogy hogy vagyunk ezzel a síkkal, meg a normálissal. Kollégák, örvénylést úgy lehet a legegyszerűbben kifejezni, az örvénylés az nem feltétlenül síkba zajlik, de minden esetre az örvénylést úgy célszerű jellemezni, hogy fölveszünk három egymásra merőleges síkot, és mind a háromba külön-külön kiszámítjuk az örvényerősséget. Itt rögtön látják, hogy igen gyakran az örvénylés az ténylegesen síkbeli örvénylés, ugye az egyszerű példáknál. Tehát ezért logikus, hogy az örvénylés síkját a felületi normálisával jellemezzük. Eddig ezt még nem is magyaráztam önöknek különösebben meg. Tehát tulajdonképpen ezt is ide kellene írni melléje, hogy ahol L az, ahol L síkban van, síkbeli, tehát ez egy síkbeli zárt görbe, és ennek a síknek a normálisa, a sík normálisa N. Tehát az örvénylést azt a legcélszerűbb, az örvénylés síkára merőleg is egyetlen vektorral kifejezni, mint ahogy, hát tudják, hogy a síkot is legegyszerűbb egy síknak a helyzetét úgy megadni, hogy a normál vektorát adjuk meg. Tehát azért lehet a rotációt valamilyen irányú komponensét jellemezni, mert az egyes komponenseket síkbeli örvénylésnek tekintjük, és minden egyes ilyen síknak hát van egy normálisa. Hát azt hiszem, hogy ennél most egyelőre többet nem tudok mondani a rotációról, és most talán megint felrajzolhatnám önöknek azt a bizonyos tudás az idő függvényébe, ami most lassan negatívba átmegy. De nézzük meg akkor a párját, a divergenciát. A divergencia az pedig a következő definícióval bír. Divergencia V, tehát egy vektor divergenciája, egyenlő limes. Ez pedig egy zárt felületre, kiszámítjuk az erőtérnek a fluxusát, és elosztjuk a zárt felület átahatáró térfogattal. Tehát rögtön látják, mindjárt föl is írom majd, hogy fajlagos lokális fluxus. Tehát a forrás erősséget, az, hogy a térnek egy pontjából erővonal indul ki, vagy ott valamilyen erőtér jellemző dolog van, ezt úgy lehet fölmérni, hogy körülvesszük egy kis felülettel, és ennek a felületnek a fluxusa az jellemző arra, hogy milyen erősségű térkeltő forrás van abban az adott helyen. Tehát a delta V nullához tart. Úgyhogy az átfelett fluxusa, most ugye lassan az átfelett ráhúzódik az adott pontra, és ez a határérték létezik, és ez adja éppen az apontbeli divergenciát. Ez tehát fajlagos. Fajlagos azért, mert delta V-vel el van osztva, lokális, azért, mert a delta V nullához tart, és fluxus. Tehát a divergencia fajlagos lokális fluxus. Kollégák, ezek a definíciók most azt is lehetővé teszik nekünk, hogy egy kicsit, lehet, hogy látták matematikába, de megemlíteném, hogy a Stokes-tétel és a matematikai Gauss-tétel szemléletes jelentését megmutassam. Stokes-tétel. A Stokes-tétel arról szól, hogy ha a rotáció vektort felületre integráljuk, akkor az megegyezik a vektortérnek a zárt görbére vett integrálával. Ugye arra kell gondolniuk, hogy a rotáció vektor az minden egyes pontba, mint eddig a kis fajlagos lokális örvényerősségek ilyen valamilyen irányba körbe cirkuláló jellegűek. Hát az összeset persze nem rajzolom meg, azt hiszem a 20. évben se szokták megrajzolni az összeset. Az minden esetre látják ebből, tehát mi van a rotációnak a felületi integrálja. Ez erre a felületre képezzük. És azt látják, hogy minden egyes fajlagos lokális örvényerősség, tehát minden egyes kis vektor, az egy ilyen körülötte való örvénylést fejez ki. Most a felületre integráljuk, az azt jelenti, hogy ezeket össze kell adni. És látják, itt kompenzálják egymást, mert mindig egyik az egyik irányú, a másik irányú. Hol nincs kompenzálás? Egyedül kívül. Tehát az egésznek a peremén. Úgyhogy belül kiejtik egymást, de kívül megmarad, és végül is ennek a zárt görbére vett integrájával egyezik meg. Ezt nevezzük Stokes-tételnek. Hasonlóképpen egy kicsit egy dimenzióval magasabb példa, amit nem is nagyon szoktak lerajzolni, azt mindig is inkább a kollégáknak talán szóba mondom el. Tehát a matematika Gauss tétele, az pedig a következőt mondja. Na, rajzoljunk le, de most egy térfogatról van szó, tehát ez talán az egész, így ahogy van, ez egy felület, ez. És ha most ide is rajzolok egy ilyen krumplit, ez egy térfogat. Ez a térfogat, ha azt mondom, hogy integrálom a térfogatra a divergencia v-t, az azt jelenti, hogy pakolják tele ezt a térfogatot ilyen kis pici gömböcskékkel, amely gömbökből, mint a sündisznó, állnak ki az erővonalak. Ugye ezek a fajlagos fluxusok. Tehát sok-sok ilyen kis gömböt kell elképzelnünk, amiből az erővonalak így kifelé. Mindjárt mellette van egy másik, ebből is. És hát azt látják ebből, hogy megint van kompenzáló hatás, tehát a szomszédok, a belőlük kiáramló fluxusa egymást kompenzálja, és végül nem marad más, a peremen ott nincs kompenzáló hatás. Tehát ez a kifejezés a zárt felületre vett integráját fogja megadni a magának a V-vektor térnek. Hát ennyit szemléletesség, és ezekre a tételekre szükségünk lesz majd, hogyha a megszületek differenciális alakjára áttérünk. Most tartsunk szünetet. Kollégák, tehát akkor ezt a két tételt, a Stokes-tételt és a matematikai Gauss-tételt most felhasználjuk arra, hogy a megszületek integrális alakjából áttérjünk a differenciális alakra. Tehát kezdjük az első Maxwell-egyenlettel. Hát azt hiszem, hogy egy teljesebb címet kell írni, mert most egy kicsit matematizáltunk az előbb. Tehát írjuk föl szépen, hogy a Maxwell-egyenletek differenciális alakja. Tehát kezdjük az első Maxwell-egyenlettel. A gerjesztési törvénnyel, a mágneses térerősség zárt görbére vett vonal integrálja, megadja a zárt görbén belül, a zárt görbére feszített felületen átfolyó teljes áramsűrűséget. Ugye már szoktuk azt mondani, hogy ez együtt a vezetési áramsűrűség és az eltolási áramsűrűség. Talán írjuk is föl ezt még egyszer, mert azt hiszem, a vezetési, ez még nem nagyon szerepelt, tehát vezetési áramsűrűség, és a dd per dt-nek a neve, azt ezt fölírtuk, hogy eltolási áramsűrűség, a kettőt együtt teljes vagy totális áramsűrűségnek nevezzük. Most a bal oldalt a Stokes-tétel segítségével átalakítjuk, tehát a h-vektor térnek egy zárt görbére vett integrálja, megegyezik a zárt görbére feszített felületre vett integráljával a h-rotációjának. dA egyenlő integrál ára j plusz dd per dt dA. Mivel ez az összefüggés tetszőleges felületre igaz, azért ez csak úgy állhat fent, ha az integrandusok is megegyeznek, és ilyen módon nyertük az első Maxwell-egyenletnek a differenciális alakját. Majd, hogy milyenek a fizikai tartalma, vagy hogy kell azt elmondani, ezt majd kitérek rá, amikor az összes meg lesz. Kollégák, a második egyenletet nem érdemes újra végig levezetni, hiszen az úgy szólt, hogy a villamos térerősség zárt görbére vett integrálja megegyezik a mínusz dB per dt felületi integráljával. Tehát ebből következik az, hogy hasonlóan, ugye ilyenkor ezt írhatjuk, hasonlóan rotáció E egyenlő mínusz dB per dt. Ezzel megvan a második megszületnek is az integrális alakja. Most akkor térjünk rá a... Talán itt mostan a negyedik mixfelügyeletre fogok rátérni, mert a harmadik az annak speciális, matematikailag legalábbis speciális formája. Tehát nézzük akkor ezt, hogy zárt felületre vett integrálja az eltolási vektornak, megegyezik a zárt felület belsejében lévő összes töltéssel, amit tehát így lehet összeszámolni, és akkor ezt átalakítjuk, ez az elektrostatika Gauss tétele, most jön a matematikai Gauss tétele alkalmazása, ami azt mondja, hogy a D-vektor felülete integrálja megegyezik a D-vektor divergenciájának a térfogati integráljával. És itt megint a tetszőleges térfogatra igaz, maguknak az integrandusoknak kell egyenlőknek lenni, tehát divergencia D egyenlő ρ, ez a negyedik Maxwell-egyenletnek a differenciális alakja. Hát most ebből persze következik, hogy speciálisan ugye a harmadik egyenletből az jön ki, hogy divergencia B egyenlő nulla. És úgy kell szóba mondani ezt az egyet előre, elmondom, hogy az indukció vektor forrásmentes, nulla divergenciája, tehát forrásmentes. Hát most kollégák, írjuk föl a Maxwell-egyenletek teljes rendszerét differenciális alakba. Tehát az első Maxwell-egyenlet így szól. Rotáció H egyenlő J plusz dd per dt. A második. Rotáció E egyenlő mínusz dB per dt. Divergencia B egyenlő nulla. Divergencia D egyenlő ρ. Ugye ez az első négy egyenlet. 1, 2, 3, 4. És akkor most jön, hát a 5. és 6. egyenlet az attól, hogy átértünk a differenciális alakra, nem változik. D egyenlő epsilon szor E, B egyenlő műször H, J egyenlő szigmászor E plusz E beiktatott. Ez az 5. És végül a 6. amiben ismét fölhívom a figyelmüket a roppant kis dupla V-re. Egyenlő 1/2 epsilon szor E négyzet plusz 1/2 műször H négyzet, ez a 6. egyenlet. Kollégák, most ami következik, az úgy van fölírva a papíromra, hogy a Maxwell egyenletek apoteózisa. Ez azt jelenti, hogy feldicsérése, felmagasztalása. Hát ennek nagyon sok, ugye kezdjük azzal, hogy az egyenletek nagyon szépek, szimmetrikusak, az első kettő, a harmadik és negyedik, ugye ebben két divergencia, ebben két rotáció van, és az elektromágneses térnek az összes jelenségét leírják, rendkívül tömör és hát az én számomra tetszetős formában. Én remélem, hogy a kollégák is meg fognak barátkozni vele. Szóval sokszor a kicsit absztrakt hieroglifa jelleg az imponálni is tud az ember nekem. Én legalábbis mindig a megértésnek a vágyát keltette. Na most nézzük meg, még mielőtt ennek az apoteózisnak kicsit viccesebb oldalait is megtekintjük, hogy mi az, ami benne van az egyenletekben, és mi az, ami hiányzik. Például azt mondják a kollégák, folytonossági egyenlet. Hát most hogy van? Benne van, vagy nincs? Folytonossági egyenlet a Maxwell egyenletekből levezethető. Az első egyenletnek a divergenciáját képezzük, tehát talán ezeknek is, hogy el ne sikkadjanak a dolgok, adjunk alcímeket. Tehát itt most azt fogjuk megmutatni, hogy a folytonossági egyenlet levezethető. Tudnilik, képezzük az első egyenletnek a divergenciáját. Divergencia, rotáció H egyenlő, divergencia J, na valami már megjelent, ami a folytonossági egyenletben is van, divergencia J, plusz D per DT divergencia d. Én mindjárt felcseréltem, ugye a divergencia a szájkoordináták szerinti deriválás, ez idő szerinti. Nyugvó rendszerbe a kettő, nyugvó koordinátrendszerbe a kettő felcserélhető. Tehát ezt kaptuk azzal, hogy képeztük mindkettő divergenciát. És erről kiderül, hogy ennek a bal oldala zírus, tehát ez egy vektoranalitikai azonosság, egy olyan vektortérnek, ami rotáció képzéssel keletkezett, nincs forrása. Kollégák, derékszű koordináta rendszerben egy egyszerű gyakorló feladat. Fölvesnek HX, HY, HZ-t, kiszámítják a rotációját, kapnak egy háromkomponensű vektort. Ezután a háromkomponensű vektort a divergencia képzésnél az X komponensét X szerint, Y komponensét Y szerint, Z komponensét Z szerint deriválják és összeadják, nullát kapnak. Olyasmit kell itt kihasználni, hogy a vegyes parciális deriváltak, az, hogy először y és utána x, vagy először x és utána y szerint deriválunk, ezek megegyeznek. Tehát ezektől nem szabad megijedni, ezeket egyszerűen Descartes koordináta rendszerben megnézhetik. Tehát divergencia rotáció az nulla, és akkor itt az van, hogy divergencia j plusz, a harmadik egyenletből beírjuk a negyedik egyenletből a divergencia jelentését, tehát plusz d rho per dt, és ezzel megvan a folytonosság egyenlet. Kollégák, nem csak a folytonosság egyenlet van meg, hanem most újabb igazolását látjuk annak, hogy ennek a dd per dt-nek, mint az áram folytatásának, és olyan helyen, ahol az áram megszakad, mint egy kiegészítésének, a felvétele az milyen helyén való, és milyen rendet csinál, mert ennek a segítségével mondhatjuk azt, hogy a folytonosság egyenlet az valóban teljesül. Ugye azt is lehetne mondani persze, egy kicsit más megfogalmazásban, ezt most zárójelbe teszem, hogy a teljes áramsűrűség az forrásmentes. Tehát, ugye mert hiszen, ha most kizárólag a divergenciát képezzük, a bal oldalak az nulla, és utána a jobb oldalak a divergenciáját képezzük, tehát a teljes áramsűrűség az forrásmentes, és ilyen módon tehát az áramkörnek az ártságát, azt hol a vezetési áramsűrűség, hol pedig az eltolási áramsűrűség biztosítja. Ez egy másik dolog az, hogy ez az összefüggés majdnem levezethető ebből, tudnék, hogyha ugye vérszemet kaptunk, és azt mondtuk, hogy képezzük a második egyenletnek is a divergenciáját, a második egyenlet divergenciája. Ugye itt is nullát kapunk a bal oldalon, tehát igen, divergencia rotáció az nulla, és akkor itt az maradt, hogy mínusz d per dt divergencia b egyenlő nulla, ugyancsak felcserítem a helykoordinát és idő szerinti deriválást. Ebből az következik, hogy a b-nek a divergenciája az idő független, hiszen az időbeli deriváltja zérus, ez valamilyen csak helytől függő függvény. Tehát azért egészen nem kaptuk meg azt, ami a negyedik körben remélem szükség, a harmadik egyenletre remélem szükség. Tehát majdnem megkaptuk, de a harmadik egyenlet éppen azt mondja ki, hogy ez a jobb oldalon szereplő kifejezés az nullával egyenlő. Tehát ez szükség van erre az egyenletre, mint önálló egyenletre. Na most még annyit, hogy az ötödik Maxwell egyenletcsoport az kapcsolatot teremt újonnan megjelenő anyagokkal. Simonyi professzor ezt úgy fogalmazta, hogy a Maxwell egyenletek új és új tartalommal töltődnek föl, valahányszor egy új anyagfajta megjelenik. Én most mondok önöknek néhány példát. Az egyik, amikor a félvezető anyagok megjelentek, akkor egy csomó elektrodinamikai feladat megoldására volt szükség. A következő eset a ferrit. Ugye a ferrit az egy olyan anyag, aminek a permeabilitása tenzor. Az azt jelenti, hogy a B és a H különböző irányúak, tehát egy tenzor kapcsolja össze a kettőt. Ugye és a ferritnek az a jó tulajdonság, és megvan egy jó szigetelő. Mert sajnos a mágneses anyagok azok általában jó vezetők, abban elektromágneses hullám nem tud terjedni, pillanatok alatt lecsillapodik. A ferrit az az anyag, ami attól egytől különböző relatív permeabilitása van, és mégis jó szigetelő. Tehát a ferrit megjelenése megint egy hatalmas lökést adott egy csomó új problémát kellett megoldani. És most végül mondom önöknek talán a legutolsó, és hát hozzám szintén közel álló, az üvegszál. Tehát, hogy sikerült olyan anyagot, olyan direktromos anyagot, ami nagy hozban előállítható, és aminek a vesztességét 1 decibel per kilométer nagyságúra sikerült lecsökkenteni, 1000 decibel per kilométer volt a kiindulás. És sokáig azt hitték, hogy ebből aztán nem lesz üvegszál a sírközlés, és mégis lett. Tehát az ötödik Maxwell egyenlet csoport, az új anyagok ezen keresztül kerülnek be, tehát ő állandóan érintkezik a valósággal, a Maxwell egyenletek csoportja ezen az egyenleten keresztül, új és új problémák vetődnek fel. Végül a hatodik egyenlet, az a fizika többi ágával kapcsolja össze az elektrodinamikát, mert hát látják, az első öt egyenletben csupa villamos és mágneses mennyiség szerepel. Ez az ötödik egyenlet, mint energiával való kapcsolat. És ahhoz felteszik azt a kérdést, hogy na mi van a Lorentz erőtörvénnyel? Hát most benne van az egyenletében, vagy nincs? Vagy az hogy van ez? Külön egyenletet? A Lorentz törvény levezethető a hatodik egyenletből. Tehát ezt is jegyezzük meg, hogy a hatodik egyenlet kapcsolatot teremt a fizika többi ágával, például mechanikával és termodinamikával. Hát a mechanikával ugye nagyon könnyű megmondani ilyen feladatokat, hogy egy síkkondenzátor függőlegesen álló lemezekkel egy folyadékba merül, és most a folyadékra milyen erő hat. Ugye egyszerűen az energiaváltozásból ki tudjuk számítani az energiát, egy adott folyadék mennyiségnél utána megnézzük, egy picit megváltozik. És hát tudjuk, hogy a munkának, az erőnek a megfelelő komponensét, azt meg lehet határozni az energia megváltozásából. De én most maradok az általunk ismert Lorentz erőtörvénynél, tehát az F egyenlő Q-szor E plusz Q-szor V kereszt B levezethető a hatodik egyenletből. Nem könnyen, az elméleti villamosságtan könyvben megtalálják ezt a levezetést, a Simonyi féle elméleti villamosságtanban. Az feszültség tenzort kell bevezetni, mint a mechanikába, abból erős sűrűséget, de jegyezzük meg minden esetre, hogy levezethető. Hát az az emberben megnyúvást kelt, hogy a dolog meglehetősen zárt, és hogy ezek az egyenletek tényleg mindent tartalmaznak. Hát most kollégák, az aki Maxwell egyenleteket kedveli, mi fiatal oktatókorunkban az építészpincében jártunk, és természetesen az építészpince az egy ilyen bolthajtásos helység volt, ami nyers téglával volt szépen kirakva, és mi nem haboztunk, és ezeken a téglákon okvetlenül szükségesnek tartottuk, hogy a Maxwell egyenleteket elhelyezzük. A fizik egy kitűnő fizikus mesélte, hogy fiatal apa korában hát erőteljesen részt kellett vennie a házi munkában, és akkor kapott egy kötényt, de a kötényt, hogy kettcsinálás céljából hímzéssel látták el, úgyhogy ő úgy vetette fel a kérdést, hogy melyik a legkönnyebben hímezhető Maxwell egyenlet. Hát ugye mindenki arra gondolja, a divergencia B egyenlő nulla, de ez túl triviális, tehát ő a kötényére a negyedik Maxwell egyenletet kapta. És végül hasonlóképpen egy kerítés, egy nyaraló tulajdonos, aki szintén a Maxwell egyenleteknek nagy híve, a alábbi feliratot festette a kerítésére, Rot H. Ez még valószínűleg folytatódott is, de a szomszédai mindenesetre azon csodálkoztak, hogy furcsa ember ez a rótúr, hogy az első betűt kis R-rel írja, viszont az utolsó hát meg nagy betűvel írja. Kollégák, még annyit, igen, hát szintén megtalálják az elméleti villamosságtan könyvben, Boltzmann a Faustból vett idézettel jellemezte a Maxwell egyenletek szépségét, és hát ahogy ő rá hatottak, és az a Faust idézet úgy szól, hogy Isten volt, aki a jeleket írta. Na, ezzel befejezem az apoteózist, mert egy kicsit kezd talán fárasztó lenni, és azt hiszem, hogy mindent elmondtam. Na most, hogy megvárok a megszületek, most beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogy is kell ezeket látni, és mi a fizikai tartalmuk? Kollégák, ugyanaz a fizikai tartalom, mint integrális alakban. Tehát azt kell mondani, az áramsűrűség, a vezetési áramsűrűség is, meg az eltolási áramsűrűség is mágneses teret kelt. Abból a célból, hogy kifejezzük ezt a bizonyos merőlegességet, ami fennáll. Jaj, nem is ezt, de igen, jó. Szokás ezt a fizikai tartalmat így kifejezni. Tehát itt van a J, és körülötte a mágneses erővonalak. Aha, jobb csavar szabály szerint. Tehát ez a következőt mondja, a vezetési áramsűrűség mágneses teret kelt. De az eltolási áramsűrűség is mágneses teret kelt. Úgyhogy ha ez a DD per DT, akkor körülötte ugyanúgy megjelennek a mágneses erővonalak. És persze, ha a kettő együtt van, akkor is, tehát a J plusz DD per DT, ami mondom, többek között a veszteséges szigetelőben van, hogy a kettő együtt lép fel. Ugyanígy a második megszületek a fizikai tartalmát pedig ilyen módon lehetne kifejezni, hogy a DB per DT, tehát az indukció időbeli változása villamos teret kelt, de ez a villamos tér bal csavar szabály szerint van hozzárendelve a dB per dt változásához. Hát ez a negatív elejelem, ami benne szerepel. Most, ha a kollégák ezt a kettőt megnézik együtt, főleg, ha ide beírnám az ét, ugye, hogy még világosabban lehessen látni, tehát persze, epsilonon elosztva, a villamos térerősség időbeli változása mágneses teret kelt. Időben, most hangsúlyozzuk, időben változó mágneses teret, és az időben változó mágneses tér időben változó villamos teret. Ez az elektromágneses hullámoknak a terjedési mechanizmusa. Egyik a másikat gerjeszti, tehát láncszerűen kapcsolódnak egymásba. Az egyiknek az időbeli változása a másikat kelti, tehát EM hullám. ET, HT, ET, és így tovább. Szokták ezt így körbe is rajzolni, hogy visszatér aztán a H-ból az E. Tehát egymást kölcsönösen gerjesztik, és amint látják, ebben nagy szerepe van a Maxwell által bevezetett eltolási áramsűrűségnek, hogy a villamostér időbeli változása mágneses teret kelt. Na, most egy példát szeretnék mutatni, hogy egy kicsit közelebb hozzam önökhöz ezeket a rejtélyes szimbólumokat, hogy mit is jelent a rotáció és mit jelent a divergencia. Tehát példa a rotáció H egyenlő J-re. Megadok egy mágneses térerősség kifejezést, és pedig a következő lesz, hogy a H fi egyenlő J per 2-ször R, ha R nagyobb, mint 0 és kisebb, mint R0, és viszont J per 2-ször R0 négyzet per R, ha R nagyobb, mint R0. Hát most ezt úgy folyják föl, hogy az R0 az valami tartomány határa. Egy dolog, ami fontos, hogy ez Henger koordináta rendszerben van megadva. Kollégák, ritkán kell használni, és én egyáltalán nem is követelem meg önöktől, hogy tudjanak rotációt képezni mondjuk Henger koordináta rendszerbe. De azért azt, hogy mit jelent az, hogy H-fi, tehát azt azért tudni kell, tehát Henger koordináta rendszerben három egységvektor van, tehát ha egy tetszőleges pontban vagyunk, mondjuk a Henger felületén legyen ez a tetszőleges pont, valahol mondjuk itt, akkor a három egységvektor, az egyik sugárirányú, ER, a másik fi irányú, ami érintőleges a Hengernek az adott pontjához, tehát ez az E fi, és a harmadik a Z irányú egységvektor, amit viszont EZ-vel jelölök. Most az a bőrben való koordinátarendszerében az a furcsaság, de ez gyakorlatra önöknek elő van írva, és remélem, hogy hallani is fogják mindenütt, hogy amíg a Descartes koordinátarendszerben ezek a pici lokális IJK-ból álló kis lokális koordinátarendszer mindenütt ugyanolyan állású, hogy figyeljük meg, görbben való koordinátarendszerben mindenütt más. Tehát tulajdonképpen, ha mi egy adott pontban fel akarunk bontani egy vektort Henger koordinátabeli komponensekre, az azt jelenti, hogy oda kell először raknunk képzeletbe ezt a kis koordinátarendszert, és akkor ott meg tudjuk határozni. Látják, hogy ilyen réfi és ízéi jobbsorlású rendszert alkotnak. De most mit jelent az, hogy egy vektornak csak fi komponense van? Hát az azt jelenti, hogy se ez minden pontban a Hengerhez érintőleges komponense van. Ez azt jelenti, hogy kör alakúak az erővonalak. Tehát ebből, hogy ennek a mágneses térnek csak fi komponense van, az következik, hogy az erővonalak körök. Most ha kiszámítjuk ennek a kifejezésnek a rotációját, amit mondom, Henger koordináta rendszerben kell megcsinálni, és én most azt kérem önöktől, hogy fogadják el az eredményt, akkor a következőt kapjuk. Rotáció H egyenlő. Azt kapjuk, hogy J-vel egyenlő, ha az R 0 és R 0 közé esik, és nullával egyenlő, ha az R nagyobb, mint R 0. És most akkor ilyen módon visszafele meg tudják állapítani, hogy milyen térkapcsolat is ez. Itt most a H-ból indultunk ki, a H-nak kiszámítottuk a rotációját, jegyezzük meg, hogy ezt Henger koordináta rendszerbe kell. Nem követeljük meg, hogy önök tudjanak Henger koordináta rendszerbe rotációt számolni. Tehát el kell fogadniuk, hogy ez jön ki. Na most mi jött ebből ki? Az, hogy ehhez a mágneses térhez egy olyan áramsűrűség tartozik, hogy az áramsűrűség konstans egy bizonyos tartományon belül, tehát amíg R0 ennek a tartománynak a határa, mondjuk, hogy a táblában merőlegesen befelé folyó áramsűrűségvonalak vannak, és ezen a tartományon kívül az áramsűrűség nulla. Hát nagyon meglepő, ugye, mert ha az integrális törvényre gondolnak, ezt a táblára merőlegesen folyó áramot mágneses erővonalak veszik körül, persze belül is van mágneses tér, a vezető belsejében is van, meg itt kívül is. Tehát ott a gyönyörű kör alakú erővonalak vannak, és érdekes, ez a tér az R0-on kívül örvénymentes. Örvénymentes, tessék, ide van írva, a rotációja 0-3 nagyobb, mint R0. A külső tartomány örvénymentes. Itt pedig be azt kaptuk, hogy a belső tartományban az örvényerősség J. Na most milyen ez a tér? Örvényes vagy örvénymentes? Olyan, ha csak egyetlen geometriai pont van, ahol a rendszer nem örvénymentes, akkor nem örvénymentes. Hát tipikusan ilyen az áramszál. Az áramszál az a tér egyetlen pontján fut keresztül, és a hozzátartozó a tér az természetesen tulajdonképpen mindenütt örvénymentes annak az egy pontnak a kivételével, ahol az áramszál fut, de mivel ott nem örvénymentes, ez már nem örvénymentes ez a tér. Na szeretném ennek a példának a divergenciás párját is megmutatni önöknek. Ez viszont gömbkoordináta rendszer lesz. Én most azt hiszem, hogy nem fogom nagyon... Tudni, nekünk csak az R-irányú komponensre lesz szükségünk gömbkoordináta rendszerbe, a sugárirányú koordináta. Tehát ez most példa a divergencia D egyenlő ρ-ra, erre az egyenletre.
És pedig a következőt kapjuk.
Tegyük fel, hogy ezt megadom. A D divergenciája a következő kifejezésekkel van adva. Dehogy, ez a vége lesz, elnézést kérek. Elkalandozott a tekintetem. Hát mindegy, ezt átfirkálhatják. Ez maga a D. Ez, hát a divergenciát át kellett volna firkálnom, és kész. Ezt javasolom önöknek is.
Maga a D a következő kifejezésekkel van adva.
Rho per epsilon, ha. Nem. Jaj.
Sajnos, és meg van örökítve, kollégák, ez a legnagyobb baj. Ezért reszketek én ettől a filmfelvételtől. Na,
egyébként elég lett volna, hogyha ide pillantok, hát arról van szó, hogy egy térnek a valamelyik komponensét kell kifejeznünk. Tehát egy térbe a villamos térerősének az R komponense a következő.
Rho per 3 epsilon, ha R nagyobb, mint 0 és kisebb, mint R0, és Rho per 3 epsilon R0 köbön per R négyzet, ha az R már az R0-nál nagyobb. Most ennek a divergenciáját azt koordinátarendszerbe kell képezni, és ha kiszámítják a divergencia E-t, akkor a következő eredményt kapják, hogy Rho per epsilon, ha az R0 és R0 közé esik, és nulla, ha R nagyobb, mint R0.
Tehát megint a tér ismeretébe meg fel tudtuk fedezni, hogy mi az a forrás, ami ezt a teret létrehozza. Tehát egy belsejébe egyenletesen töltött gömb, egy R0 sugarú gömb, tehát ebbe belül egyenletes töltéssűrűség van, és kívül pedig nincs töltés. Ez érdekes megint, ugye, hogy ilyen sugaras erővonalak jönnek ebből kifelé, itt mindenütt van villamos térerősség, de a gömbön kívüli tartományban már a tér divergencia mentes. Ez a tartomány az rólátó különböző divergenciájú, és az értéke a divergenciának az Rho per epsilonnal egyenlő. Tehát az azt jelenti, hogy itt konstans töltéssűrűség van. Hát kollégák, ezzel azt szerettem volna ezzel a példával önöknek elsősorban hangsúlyozni, hogy a differenciális összefüggések azok a tér ugyanazon pontjában lévő mennyiségeket kapcsolják össze. Most még egyszer hasonlítsák össze ezt az egyenletet. Ugye ezt a rotáció H egyenlő J egyenletet, tehát itt azt kapják, hogy ahol van J, ott van mágneses tér, és ahol nincs J, ott nincs mágneses tér. Ugyanakkor az integrális összefüggésnél még azt látjuk, hogyha itt folyik az áram, és rajta tőle távol eső helyen határozzuk meg a mágneses teret. Tehát különböző helyen van a mágneses tér, és más helyen van a mágneses térnek a gerjesztése. A differenciális összefüggésben a tér azonos pontjában van a mágneses tér és a mágneses térnek a gerjesztése. Tehát azonos pontbeli mennyiségeket kapcsolnak össze a differenciális törvények. Hát kollégák, még egy kis türelmet kérek önöktől. Egy némileg új dologba kezdünk bele. az energia mérleg.
Az energia mérleget a Maxwell gyártékből vezetjük le, és utána értelmezni fogjuk. Tehát szükségünk van rá a következő két egyenletre, a rotáció H egyenlő J plusz dd per dt, és a rotáció E egyenlő mínusz dB per dt egyenletre. A második egyenletet, tehát az első két megszor egyenlet, a második egyenletet megszorozzuk H-val, skalárisan, az első egyenletet megszorozzuk E-vel, mindkét oldalát, és utána az alsó egyenletből kivonjuk a fölsőt. Tehát ezek után azt kapjuk, hogy H-szor rotáció E mínusz E-szer rotáció H egyenlő. Hát ugye itt ezt kibontuk, ezt az E-szer E-t, mert ez a jobb oldalon, vagy E-szer E, ez negatív előjelű. Aztán itt volt egy negatív előjel, ugyancsak egy E-szer dd per dt, és ez pedig eleve, ebből vontunk ugyan ki, de ez eleve tartalmazott egy negatív előjelet, mínusz H-szor dB per dt. Hát most kiderül a következő, hogy van egy ilyen vektoranalitikai összefüggés, ami azt mondja, hogy V-szer rotáció U mínusz U-szor rotáció V egyenlő divergencia U kereszt V. Hát először is kollégák, nézzük meg, már a jobb oldal a skalár. Ugye az U kereszt V az egy vektort ad a vektorszorzat, annak a divergenciája a skalár. A bal oldal is skalár, mert a rotáció az egy vektor, de a skalár is van megszorozva egy vektorral, és a második tagnál ugyanígy. Tehát ezek az egyáltalán mindkét oldal a skalár, hogy lehet levezetni, úgyhogy Descartes koordináta rendszerbe fölveszik az U3 rendezőjét, kiszámítják a rotációját, megszorozzák a V-vel skalárisan, ugye ezt megcsinálják itt, a jobb oldalt pedig úgy, hogy kiszámítják a vektorszorzatot a rendezőkkel, és utána képezik a divergenciáját, ami azt jelenti, hogy az egyes komponenseit a saját x szerint, y szerint, z szerint deriválják és összeadják, és ez a kettő azonos lesz. Tehát az ilyen dolgokat így kell fölfogni. Hát ezt minden esetre akkor be fogjuk írni ehelyett. De ugyanakkor ezt a mennyiséget áthozom erre az oldalra, ami ott a jobb oldalon van, és pedig ilyen formában írom föl, hogy mínusz epsilonszor i-szer d per dt, ami akkor lehetséges, ha az epsilon időfüggetlen, és mínusz műször h-szor dh per dt, ha a mű időfüggetlen, egyenlő mínusz j-szer i, és plusz divergencia e kereszt h. És kollégák, most mindkét oldalt térfogatra integráljuk, kiderül ennek a térfogatnak a elektromágneses energiájáról lesz szó, és arról, hogy mi történik vele. Tehát integráljuk a bal oldalt térfogatra, és rögtön egy kicsit más formába írom föl ezt a kifejezést, majd látni fogják, hogy ez valóban azonos azzal, ami itt van. Térfogat integrálja 1/2 epsilonszor i négyzetnek, plusz 1/2 műször h négyzetnek, dv. Miért igaz? Megmutatom az 1/2 epsilonszor i négyzeten. D per dt 1/2 epsilonszor i négyzet egyenlő. Tehát ugye az E-t kell deriválni idő szerint, először deriváljuk kétszer, tehát 1/2 epsilonszor kétszer E-szer, és most deriváljuk az E-t az idő szerint, d per dt. Tehát látják, hogy kettessel való egyszerűsítés után valóban ugyanezt az eredményt adja, mit volt, tehát ez az átalakítás helyes. Az idő szerinti deriválást és a térfogat integrálást felcseréltük, mert a koordináta rendszerünk álló.
Na, ennek már van jelentése. Tehát ami itt áll, és ezt jó lenne, hogyha a kapcsos jellel meg is jelölnék, ez a V térfogat elektromágneses energiája. Tudjuk, ez az a hatodik egyenlet szerint, ez az energiasűrűség, annak a térfogat integrálja, ez a V térfogat elektromágneses energiája. Ez időben változik, és pedig csökken, ugye a negatív elé azt jelenti, csökken az időben, és a jobb oldal megmondja, hogy miért csökken. Hát itt először is beírjuk, az ideges térfogat integrál van, és a J helyébe beírjuk, nem bocsánat, az E helyébe, tehát J egyenlő szigmászor E plusz E beiktatott, ebből az E az J per szigma mínusz E beiktatott. Tehát ezt írjuk be az E helyébe. És akkor itt azt kapjuk, hogy térfogati integrál. Igen, csak ezt átvittük a másik oldalra, tehát ez itt most már pozitív előjel, elnézést kérek. Hogy is van, ez itt van, igen, ezt ide. Ez már egy pozitív előjel, és ez is pozitív előjel. Akkor az van, hogy J négyzet, pardon, per szigma, dv, itt talán megmarad a mínusz előjel, V-szer, J-szer, E beiktatott szor dv, és az utolsó tagnál pedig a divergencia térfogat integráljából magának a vektornak a felületi integrálját képezzük. Ez a matematikai Gauss-tétel, tehát zárt felületre a térfogatot határoló zárt felületre. Kollégákat most bekeretezhetjük, de az értelmezés az a következő alkalomra marad. Annyit tudunk egyenlőre, hogy a bal oldal a térfogat elektromágneses energiáját tartalmazza. Ez az energia csökken. Kiderül majd, hogy ez a Joule hő, hővé válik. Ez a források, ami ha negatív, akkor termelő. És ez végül, ami a felületre van kiterjesztve, tehát úgy képzelni az ember, hogy ez az, ami elillan. Ez lesz az elsugárzó teljesítmény. Tehát ennek az energia mérlegnek nagyon szemléletes jelentése van, amivel következő alkalommal fogunk foglalkozni.